A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat! A mai reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy a sertéscomb árszabályozása miatt a hazai bolthálózatok a kedvezőbb áru külföldit vásárolják a magyar hús helyett. Majd pedig arról, hogy Lula da Silva, brazil elnök visszatérése új lendületet adhat a dél-amerikai országok közötti integrációs mechanizmusnak, és újjáépülhet a Mercosur, vagyis a Brazíliát, Argentinát, Uruguayt és Paraguayt tömörítő dél-amerikai közös piac. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egyre több importált sertéshús kerül a magyarországi kiskereskedelmi láncok polcaira. A sertéscomb árszabályozása miatt a hazai bolthálózatok a kedvezőbb áru külföldi terméket választják a magyar hús helyett. A folyamat nehéz helyzetbe hozza a magyar gazdálkodókat, ezért a Magyar Húsipari Szövetség az ársapka kivezetésére kéri a magyar kormányt. Éder Tamás, a szervezet elnöke hozzátette, hogy az ukrán gabona ismételt piaci megjelenése némileg enyhítheti az ágazatra nehezedő nyomást, de megoldást ez sem jelent a szektor problémáira. Molnár Gábor interjúja.
Hogyan alakult 2022 a magyarországi sertés ágazat számára?
Hát beleillett az elmúlt évek sorába, abban a tekintetben, hogy rendkívül szélsőséges piaci mozgások jellemezték a sertéstermékpályát. Az elmúlt 3-4 évben a különböző világpiaci folyamatok miatt éveken belül, illetve évek között rendkívül szélsőséges ármozgások alakultak ki. Éppen attól függően, hogy az afrikai sertéspest is hol, mely piacokat milyen mértékben érintette, ezek a mozgások tényleg előre tervezhetetlenné ámlen. Rendkívül szélsőségessé váltak. A tavalyi év beleillik ebbe a képbe. Évelején még nagyon-nagyon alacsony élősertés ár jellemezte a piacot, majd valamikor a második negyed év elején elkezdődött az élősertés árának emelkedése. Összességében az év során megközelítőleg 80%-os áremelkedés ment végbe a magyar sertéspiacon, ez egy átlagosnak tekinthető emelkedés. Ez ugye a tenyésztőknek nyilván egy jó hír volt, ők azért évek óta, hát az áremelkedés megindulása előtt legalább másfél évig küzdöttek azzal, hogy az önköltségeiket nem sikerült az élősertés árába teljes egészében beépíteni, és veszteségesek voltak, és hát ennek is lett részben az az eredménye, utána elindult az áremelkedés, hiszen Európában mindenhol és Magyarországon is kisebb méretű állománycsökkenés ment végbe. Ami egyébként önköltség oldalon is alátámasztható volt, hiszen önköltség oldalon nagyon jelentős áremelkedés ment végbe a sertés tenyésztő gazdálkodóknál is.
Mi történt az idei év elején? Arról szólt a fáma, hogy ez a hullámvasutazás talán egy kicsit tovább folytatódott, csökkent a hízókért kifizetett összeg Magyarországon?
Az éveleje az általában azért milyen szokott lenni. Az évelején van a lehető legkisebb kereslet a sertéshúsok iránt hagyományosan. Egyrészt az évvégén az emberek nagy része kiköltekezi magát, másrészt pedig azért Magyarországon vidéken, ha már nem is annyira népszerű, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, de azért még mindig nagyon sok helyen vágnak ilyenkor disznót, ami érthető módon az egyéb csatornákon megjelenő keresletet némileg csökkenti. Tehát hagyományosan az élőállat ára ilyenkor azért egy kicsit padlózni szokott, nem szokott emelkedni januárban. Ugyanakkor hozzá kell tennem még egy dolgot. A magyar élősertés ár az nagyobb vágóhidakon egyértelműen valamilyen formában kötődik a német jegyzéshez. Ahogy a német jegyzés mozog, azt követve mozog a magyar ár. Viszont, ha a német jegyzés nem is mozog, de a forint-euró árfolyam mozog, attól bizony még a magyar ár is mozog. Ez tavaly is érzékelhető volt. Na most ugye az elmúlt időszakban a forint azért erősödni tudott, ami megint azt eredményezte, hogy a német jegyzés változatlansága mellett a magyar ár egy kicsit mozgott, jelen esetben viszont lefelé. Azt is látni kell, hogy a kereslet a tőkehús iránt valószínűleg nem fog növekedni a következő hónapok során nagyon jelentősen. Látjuk az élelmiszerek drágulása miatti kiskereskedelmi forgalom csökkenést, azt, hogy a fogyasztó reagálni kénytelen a magasabb árakra, kevesebb terméket vásárol. Tehát itt két egymással ellentétes folyamat játszódhat le a közeljövőben. Egyrészt a részben az önköltségek növekedéséből még mindig fakadó áremelési kísérlet, amit a piaci szereplők esetleg majd megpróbálnak, részben pedig a kereslet csökkenésből fakadó, hát árcsökkenési nyomás. Hogy ennek a két egymással ellentétes irányú folyamatnak végül is mi lesz az eredője, bevallom őszintén, azt nem tudom.
Ez az egyfajta bizonytalanság, ön használta ezt a szót, ez mennyire befolyásolja a hazai sertéstartóknak a lelkesedését, hogyha mondhatom így, a számuk az változott az utóbbi időben számottevően?
Általánosságban jellemző az elmúlt évekre az, hogy a sertéstenyésztők száma folyamatosan csökken. Az állomány az vagy stabilizálódik, vagy egy kicsit csökken az elmúlt években. A megelőző évek piaci folyamatai alapján a várakozásaink azok, hogy 2022-ben Magyarországon is állománycsökkenés ment végbe. Hogy ez milyen mértékű, erre én most még nem mernék prognózist adni, de meggyőződésem szerint valahol ilyen 4-5%-nyi állománycsökkenéssel biztosan kell számolni. Egyébként nem csak Magyarország. Nagyon jelentős Európai Uniós állománycsökkenési számok jönnek így előrejelzésként. Tehát a legnagyobb tenyésztőnek számító Németország, amelyik most már szép lassan bizony a második legnagyobb lesz Magyarország mögött, ott az előzetes adatok azt mondják, hogy akár 10%-os állománycsökkenés is végbe ment egy év alatt. Ezzel párhuzamosan viszont Magyarországon az elmúlt másfél-két évtized folyamatai erősödnek, koncentráció zajlik. Tehát inkább a kicsi, közepes méretű sertéstenyésztők azok, akik kényszerből kivonulnak, vagy drasztikusan csökkentik a tevékenységük nagyságát, és a közepes és a közepesnél nagyobb állattenyésztők azok, akik pedig szinten tartanak, illetve fejlesztenek.
Mennyire hatott az árstopos sertéscomb negatívan vagy pozitívan, akár itt a sertéstartók számára, akár az árra itthon?
Az árstopnak az első 6-8 hónap során igazán nagy hatása azt gondolom, hogy nem volt a tenyésztőkre. És mivel jeleztem, hogy az élősertés ára azért a német jegyzéshez kötődik valamilyen formában, hát így természetes az a következmény, hogy az élősertés árára olyan nagy befolyással nem. Más az, hogy bizony a vágóhidak és a kiskereskedelmi láncok közti kapcsolatra már volt befolyása, hiszen a kiskereskedelmi láncok hát abban a helyzetben találták magukat, hogy egy idő után többet kellett fizetni nekik a combért, mint amennyit ők a fogyasztóktól kaptak ezért. És hát az így keletkezett veszteséget azt nem szívesen könyvelték el, elkezdtek gondolkodni azon, hogy milyen alternatív megoldások merülhetnek fel. Az elmúlt hetekben eljutottak már sajnos odáig, hogy keresik a sertéshús esetében is az olcsó import lehetőségét, és több kiskereskedelmi láncban meg is jelent külföldi tőkehús, ami semmiképpen nem egy üdvözlendő folyamat, és félő, hogyha ez nagyobb mértékű lesz, akkor ennek viszont már lehet kihatása a magyar élősertésre. Hiszen ha a magyar vágóhidak a szokásos mennyiséget nem tudják értékesíteni a kiskereskedelmi láncok felé, mert azok az ársapka okozta veszteségeik kompenzációjára hivatkozva nagyobb mennyiségű importot hoznak be, akkor ez azt jelenti, hogy ezek a vágóhidak csökkenteni fogják a vágásaikat Magyarországon, ami túlkínálatot eredményezhet az élősertésből, ami pedig csökkentheti az árat. Ezért is tartozunk egyébként a Húsipari Szövetség is azon szervezetek közé, amelyik hát arra kéri az államot, ha lehet minél előbb, de hát legkésőbb ennek a mostani ársapka ciklusnak a végén, tehát április végén az ársapka intézkedését törölje.
A piacokon újra megjelenő ukrán gabona az mennyire enyhítheti ezt a kialakult helyzetet?
Nézd, az egészen biztos, hogy az önköltségek növekedésének a sertéstenyésztői oldalon ez valamiféle féket jelentett, legalábbis a takarmány oldalán. Tehát úgy tűnik, hogy azért azzal nem kell számolnunk a következő hónapban, hogy további takarmánynál növekedéssel szembesülnének a tenyésztők. Nyilván a gabonatenyésztők ennek nem örülnek, ugyanakkor a takarmánykeverők és az állattenyésztők azok valószínűleg többségükben örül annak, hogy egy olcsóbb beszerzési lehetőség, hát egyfajta felső határt szabott a gabonapiacon a gabonák árának. Azt ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy vannak azért olyan piaci jelzések, hogy ezek a gabonák minőségükben elmaradnak a hagyományos magyar minőségtől, és ezáltal a tenyésztés hatékonysági mutatókat bizonyos cégeknél már érzékelhetően rongálják, vagyis többet kell adni az állatoknak ahhoz, hogy megfelelő súlygyarapodás legyen, esetleg a szaporodás biológiai teljesítményük is gyengül az állatoknak, úgyhogy ez egy olyan kétélű dolog, aminek minden egyes gazdálkodónak meg kell nézni mind a két oldalát, és figyelembe kell venni az esetleges kockázatokat is. Érdemes az ukrán gabonát jelentős minőségi laborvizsgálat eredményeinek ismeretében megvásárolni és alkalmazni. De összességében az önkérdésére egyértelműen az a válasz, hogy enyhítette azt a helyzetet, ami tavaly kialakult, azt a drasztikus hiányt, amit egyes gabonákból, mint takarmány alapanyagokból a magyar piacon érzékelhető volt.
Az elmúlt percekben Éder Tamást, a Magyar Húsipari Szövetség elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A Brazília és Argentina közötti vámunió politikai PR fogásnak tekinthető, de a két ország közti kereskedelmi partnerség új szintre léphet a közeljövőben. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint Lula da Silva brazil elnök visszatérése új lendületet adhat a dél-amerikai országok közötti integrációs mechanizmusnak. Ennek egyik első jele a latin-amerikai és karibi tagállamok csúcs találkozója, amelyen Lula elnök kijelentette, hogy újjáépítik a Mercosurt, vagyis a Brazíliát, Argentinát, Uruguayt és Paraguayt tömörítő szabadkereskedelmi megállapodást. Soltész Béla hozzátette, a kedvező politikai fordulattal a dél-amerikai közös piac és az EU közötti szabadkereskedelmi egyezmény is megszülethet. Énekes Gábor interjúja.
Számos közgazdász kritizálta a közös valuta életképességét, de talán nem is az a fontos kérdés, hogy lesz-e valutaunió vagy sem a két ország között, hanem maga a törekvés, hogy a dél-amerikai országok közti gazdasági kapcsolatok azok hogyan tudnak erősödni és hogyan tudnak jobban integrálódni. Viszont mielőtt ebbe belekezdenénk, szeretném megkérdezni, hogy mi volt a célja, mi volt az eredeti elképzelés ennek a valutauniónak a két ország között?
Hát nézhetjük úgy is, mint egy ügyes politikai PR-t. Ugye ez akkorát szólt ez a bejelentés, hogy ez megfutott a világsajtóban. Múlt hétnek az elején volt Buenos Airesben a latin-amerikai és karibi államok közösségének a csúcs találkozója. Ez egy olyan integrációs szervezet, ami a 2010-es évek közepén volt aktív, és az utóbbi néhány évben, nem függetlenül attól, hogy Jair Bolsonaro brazil elnök nem annyira volt aktív ebben a szervezetben, hát egy ilyen tetszhalott állapotba került. És azzal, hogy Lula da Silva lett a új, illetve régi új brazil elnök, az egyik legfontosabb lépése az volt, hogy ezeket az integrációs mechanizmusokat megpróbálja valamilyen módon újjá indítani. Most januárban az első külföldi útja erre a csúcs találkozóra vezetett Buenos Airesben, és két nappal előtte az argentin elnökkel, Alberto Fernandezzel közösen az egyik legnagyobb argentin napilapban publikáltak egy cikket, amiben felsoroltak bizonyos együttműködési területeket, és ebben lebegtették meg, vagy dobták be ezt az ötletet, hogy lehetne egy közös valutája a két országnak, azért, hogy csökkentsék a dollárnak a használatát a két ország közötti kereskedelemben. Ugye ezt nagyon sokan névértéken vették ezt a kijelentést, tehát hogy azt gondolták, hogy be akarnak vezetni egy fizikailag létező valutát, amivel aztán az emberek fizetnének a két országban. Másnap már a brazil gazdasági miniszter Fernando Haddad jelezte, hogy ezt nem pont így képzelik el, tehát hogy inkább egy elszámolási mechanizmust alakítanának ki, vagy esetleg egy olyan fizikailag nem létező számlapénzt, ami arra szolgálna, hogy amikor ezek két ország kereskedik egymással, akkor ne kelljen dollárban folytatni a tranzakciókat. Ugye ebből Argentinának egyre kevesebb van, nagyon nehéz pénzügyi helyzetben van Argentina, és Argentina számára is fontos lenne az, hogy ezeket az elszámolásokat valamilyen más valutában bonyolítsa.
Ugye a latin-amerikai baloldali vezetők azért már régóta szeretnék csökkenteni a térség függőségét az Egyesült Államoktól, és most így a közös valutának akkor ez a fajta ilyen felvetése is tulajdonképpen egy ilyen válasz. Viszont hogyha ugye nem ez a módszer fog megvalósulni, akkor mi történhet ehelyett? Milyen alternatívák állnak rendelkezésére a két országnak, hogy jobban függetlenítsék magukat az Egyesült Államoktól?
A latin-amerikai integrációkra a 2010-es években azt mondták a szakértők, hogy egyfajta túlkínálat alakult ki. A különböző gazdasági és politikai együttműködési mechanizmusok egymással párhuzamosan, egymással átfedésben kezdtek el kialakulni. Ugye van egy szorosabb és mélyebb együttműködési mechanizmus, ez a Mercosur, amiben Argentina, Brazília, Uruguay és Paraguay van benne. Talán ez a legfejlettebb integrációs mechanizmus a latin-amerikai térségben, de ezen kívül még volt több más is. Az előbb beszéltem a latin-amerikai és karibi államok közösségéről, ami az egész régiót lefedi, de volt egy UNASUR nevű együttműködési mechanizmus, volt egy ALBA nevű együttműködési mechanizmus, illetve kisebb regionális struktúrák is, mint például az andoki országok közössége. És ezek nem annyira álltak össze egy olyan struktúrával, mint ami mondjuk Európa esetében az Európai Unió. Tehát, hogy nagyon sok szempontból a feladat az az lenne, hogy a meglevő integrációs kereteket valamilyen módon újra alakítva mélyíteni az integrációt, és olyan témákban, amikben egymásra utaltak ezek az országok, abban továbbfejleszteni az együttműködést. Az egyik ilyen az élelmiszer és energiaellátásnak a biztonsága. Ugye vannak olyan országok, amik nettó élelmiszer vagy nettó energia exportőrök, és olyanok, amik importőrök, de elég rosszul vannak ezek az országok összekötve gáz- és villanyvezetékekkel egymással, illetve elég rossz a közúti infrastruktúra, a vasúti infrastruktúra pedig szinte egyáltalán nem létezik. Tehát, hogy ahhoz, hogy valamiféle kereskedelmi bővülés legyen egymás között, és valamiféle gazdasági integráció, az elsősorban ennek a fizikai és infrastruktúrális kereteit kéne megteremteni. Ezzel az a probléma, hogy nem nagyon van pénzük rá. Tehát, hogy felmerül a kérdés, hogy milyen befektetésekből tudnák ezt megvalósítani, és itt ugye elsősorban a kínai befektetések jöhetnek szóba, ami viszont felvet egy olyan kockázatot, hogy látszik az, hogy más országokban, ahol Kína finanszírozott nagy infrastruktúrális projekteket, ott annak egy elég komoly adósság lett a vége.
És ugye itt elég komoly különbségek is akadnak a bizonyos országok között. Most, ugye ha a Brazíliáról és Argentináról beszélünk, akkor ez itt is megállja a helyét. A brazil gazdaság az lényegesen jobban teljesített az elmúlt időszakban, mint Argentína, ahol nagyjából 100% körül alakult az infláció. Ezeket a különbségeket, ezeket a szakadékokat hogyan lehet megfelelő módon áthidalni?
Hát nem csak országok között, hanem országokon belül is hatalmas különbségek vannak. Ugye Brazíliának is a fejlettebb, iparosodottabb része az a déli, délkeleti országrész, az északkelet, illetve az északa sokkal elmaradottabb. De nagyon sok szempontból az a régió, ami a latin-amerikai vagy hát dél-amerikai gazdasági fejlődésnek a motorja, az nagyjából Brazília várostól délre, Buenos Aires és környéke, illetve a chilei Santiago, tehát egy ilyen félhold alakban elterülő rész az, ami a legfejlettebb. És ezen kívül az összes többi országnak nagyjából a fővárosa vagy a nagyobb városai azok, amik még komolyabb gazdasági erőt képviselnek. Tehát, hogy ilyen szempontból ezek az egyenlőtlenségek ilyen szigetszerű fejlődést eredményeztek a legtöbb országban, tehát, hogy vannak kifejezetten a világgazdaságba bekapcsolódó ipari pénzügyi centrumok, és vannak hatalmas, alapvetően agrártermelésből élő vidéki térségek, sokkal alacsonyabb életszínvonallal. Ugye akkor, hogyha lenne egy gazdasági integráció, ami mélyebb, mint a mostani, akkor is ugye ez a szerkezet megmaradna, tehát hogy akkor is nagy valószínűséggel azért inkább a gazdasági termelés az elsősorban kitermelésre, tehát a mezőgazdasági termelésre, illetve a bányászatra fókuszálna. Ami probléma is egyébként az integrációban, hogy nem egymással kereskednek a legtöbbet ezek az országok, hanem külföldi partnerekkel, és most már a legtöbb latin-amerikai országnak Kína az első számú külkereskedelmi partnere. Tehát, hogy hiába bontják le egyre jobban egymás között a vámhatárokat, ennek ellenére nem várható az, hogy egymás legfontosabb kereskedelmi partnerévé fognak változni.
És azt hogy látja most, hogy az utóbbi években baloldali elnökök kerültek hatalomra különböző latin-amerikai országokban? Most ezen megnyílt a lehetőség arra, hogy nem csak akár Brazília és Argentina között, de akár így a latin-amerikai térségben egy ilyen nagyobb gazdasági integráció alakuljon ki? Mennyivel javultak az ilyen jellegű esélyek?
Most egyértelműen jobbak a politikai keretei egy új integrációs hullámnak, mint 2-3 évvel ezelőtt voltak, tehát azt gondolom, hogy lesz fejlődés, és valószínűleg meg fogják találni azokat a tárgyalási témákat, amikben elég nagy konszenzus van. Felemás lesz az integrációnak a fejlődése, én azt gondolom, pont az említett strukturális problémák miatt, de szerintem lesz egy előrelépés az integráció fejlődésében.
És akkor azt hogy látja az ön által említett Mercosur egyezménynek a ratifikálására most mekkora esély van így a közeljövőben?
A Mercosur, mint integráció, nagyon hosszú időn keresztül tárgyalt az Európai Unióval egy szabadkereskedelmi szerződésről, amit már alá is írtak 2019-ben, de nem ratifikáltak, és több európai állam azért fogalmazott meg ezzel kapcsolatban fenntartásokat, mert Jair Bolsonaro brazil elnöknek a beiktatása után egyre erőteljesebbé vált a környezetpusztítás, itt ugye elsősorban az amazóniai esőerdőnek az írtására gondolok, és akkor ez nagyjából el is halt ez a dolog, tehát hogy 2020-ra látszott, hogy ez belátható időn belül nem fog bekövetkezni. Ugye azzal, hogy Bolsonaro elvesztette a választást, és Lula da Silva, aki pedig ugye régi új elnökként már a kampányban beszélt arról, hogy az egyik legfontosabb prioritása az az, hogy a környezetvédelmi intézményrendszert visszaépítse. Ugye az, hogy ő lett a brazil elnök, ez egy olyan lendületet tud adni ennek a folyamatnak, hogy egy olyan tárgyaló partner került a legfontosabb latin-amerikai ország élére, akitől el lehet várni azt, hogy azokat a környezetpolitikai, azokat a klímavédelmi dolgokat, amiket Bolsonaro nem volt hajlandó megtenni, ezt meg fogja tenni. Tehát, hogy várható az, hogy az európai zöldeknek az aggályai csökkenni fognak az egyezménnyel kapcsolatban, illetve ugye nagyon fontos, hogy kitört az orosz-ukrán háború, tehát Európa jobban rá van szorulva arra, hogy legyenek alternatív beszállítói mezőgazdasági termékek, vagy energiahordozókat illetően, és ilyen értelemben Dél-Amerika felértékelődött Európa számára.
Az elmúlt percekben Soltész Bélát, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.